Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus megjelent a 11-nek, és így szólt hozzájuk. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, ő üdvözül. Aki nem hisz, elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni. A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és ők meggyógyulnak. Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik, fölvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az ige hirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket. Ezek az evangélium igéi. Mik volnának azok a jelek, amelyek megerősíthetnék az egyház ige hirdetését? Erről szeretnék beszélni egy sajátos összefüggésben, mégpedig abban a nagyon nagy távlatú egyetemes összefüggésben, ahogyan a Szentmisében is a kezdő könyörgésünk így szólt, hogy ahová eljutott a fő dicsőségben, az egész test, az egyház meghívást kapott reménységben. És azután, hogy az Allelujában is énekeltünk erről, hogy menjetek el a világ végére, és ne is csak, hogy kereszteljetek meg minden embert, hanem minden népet kereszteljetek meg. Szóval abban az egyetemes összefüggésben szeretnék erről beszélni, hogy melyek lehetnének azok a jelek, amelyek nem az egyes embert jellemzik pusztán és önmagában, hanem mondjuk az egyházat jellemzik, vagy azt a társadalmat jellemzik, ami, hogyha tanúság tevő módon is fölmutatja Isten országának a jeleit, akkor az valóban a hitnek a kifejezését is jelenti. Erről szeretnék most akkor beszélni, és főképp azért is, mert ez zavarba ejtő Márk evangéliumának a vége. Itt elhangzik 5 kritérium, a kígyóknak a kézbevétel, a mérges italoknak a megivása, a nyelveken beszélés, az ördögűzés és a többi, és nem áll tőlem távol, hogy magamat hívőnek tartsam. Ez nem áll tőlem távol, és az se, hogy kereszténynek hívjam magam, de én erre az 5 jegyre, ami mondjuk az ige hirdetést esetleg hitelesíthetné, én egyikre sem emlékszem, hogy bármelyiket tudtam volna csinálni. És ezért szeretnék akkor most azokról a jelekről és jegyekről beszélni, ami bennünket, mint társas lényeket, mint az egyház tagját, vagy a társadalom tagját jellemezheti. És mégpedig egymás után hoznék szempontokat, hogy mi jellemzi azokat a társadalmakat, azokat az egyházakat, amelyek, hogyha ezeket a jeleket és jegyeket mutatják, akkor ott abban azok a személyek, akik részt vesznek és ott élnek, azok részesülnek, és nem csak részesülnek, hanem hozzájárulnak ahhoz, amit a szakirodalom így nevez, hogy társadalmi tőke. Nem gazdasági, társadalmi. Erről szeretnék most akkor beszélni, és az első gondolat így szól, hogy ha már itt vagyunk, hogy a hívőket ezek a jelek fogják kísérni. Na, ha ezt most társadalmi méretekben nézzük, és nem csak az egyes ember bizalmát vagy hitét, akkor az azt jelenti, hogy ezekben a társadalmakban, mondjuk így, nagy egységekben, magas a közbizalomnak a szintje. Nem pusztán csak az egyes ember bizalma egy másik személy felé, vagy néhány személy felé, hanem a közbizalom szintje, az általános bizalom szintje is magas. Az intézményi bizalom szintje is magas. A politikai bizalom szintje is magas. Ezért az első gondolat így szól, hogy érdemes volna úgy működnünk a társadalom tagjaként, vagy az egyház tagjaként, hogy hozzájáruljunk a működésünkkel ahhoz, hogy az ne pusztán csak az egyes személyek bizalmát tudja esetleg kiérdemelni, és mondhassa azt valaki, hogy ez a személy hiteles nekem, vagy abban a személyben meg tudok bízni, vagy az a pap számomra mértékadó, hanem például, hogy azt tudják mondani, hogy az egyházban tudok bízni, hogy ebben a felekezetben tudok bízni, hogy egy egyházközségben tudok bízni, hogy a magyar katolikus egyházban tudok bízni. Ez lenne akkor az első jel, tehát, hogy a működésünk nem csak személyes, hanem csoportos, társas és intézményi szinten is, és akkor egyetlen szempontot hadd hozzak csak ide, hogy elég megbízhatónak lenne szükséges lennie ahhoz, hogy az ne csak a személyes bizalmat, hanem az általános és a közbizalmat is tudja táplálni. A második gondolat így szól, hogy a jól működő társadalmakat gazdag, árnyalt, színes, sokféle mélységében is struktúrált kapcsolati rendszer és háló jellemzi, amiben vannak szoros kapcsolatok, közeli kapcsolatok, távolabbi kapcsolatok, minőségi kapcsolatok. És itt hadd emeljek ki megint csak valamit, hogy például az Egyesült Államokban végeztek kutatást arról, hogy a 20. század második felében egy átlag polgár mit mond arról, hány barátja van. És a 20. század második felében még átlagosan 5 ember volt az, akire azt mondta az átlag polgár, nekem van 5 barátom. Az egy szoros kapcsolat, egy mély kapcsolat, egy bizalmi viszony, számíthatunk egymásra, nem ragozom. Mit gondoltok, hogy 20. század legvége, 21. század eleje, hogy az átlagpolgár mit mond, hány barátja van? És a helyes válasz így szól, hogy nulla. Hogy nulla. A jól működő társadalomban nagyon sokféle és rétegezett és jó minőségű emberi viszonyt tudunk kialakítani. És hogy ennek például mi a jelentősége? Nem tudom, van-e élményetek most a világjárvánnyal összefüggésben? Hogy az erre vonatkozó szakirodalom azt mondja, éppenséggel ahhoz, hogy az ember egy életút során a nehézségekkel eredményesen meg tudjon küzdeni, ahhoz nem csak a szoros, tehát baráti és családi kapcsolatokra van szükség, hanem a távoli úgynevezett lazább kapcsolatokra is. És ez például mit jelent? Például azt jelenti, hogy most sok olyan esemény ért bennünket, amiben nem vagyunk szakértők. És milyen más annak az élete, aki tudta azt, hogy mondjuk abban az egyházközségben, amiben ő van, vagy abban a tágabb baráti vagy társas viszonyban, amiben ő van, van egy olyan orvos, van egy olyan nővér, van egy olyan, föl lehet hívni, meg lehet kérdezni. És amikor fölhívok valakit, aki egyébként egy lazább és távolabbi viszonyban van tőlem, számíthatok rá, hogy ő segíteni fog nekem, és válaszol majd a kérdésemre. Mert ő érti, és szakértője esetleg én meg nem. Tehát itt annak is nagy jelentősége van, hogy legyenek jól működő és használható lazább és távolabbi viszonyaink is, amelyekben kölcsönösen bízhatunk egymásban. Csak hogy még inkább a realitásba hozzam ezt a témát. Például képzeljétek el, hogy a munkahely keresés összefüggésében nem is a szoros, tehát családi és rokoni kapcsolatok jelentik a legfontosabb kapaszkodót, hanem a lazább, távolabbi kapcsolatok. A harmadik szempont, jel és jegy, az így szól, hogy a jól működő társadalmakat kölcsönösség jellemzi. Az adok-kapoknak egy jó egyensúlya. És ez miért fontos? Azért, mert a kölcsönösség azt jelenti, két dolgot biztosan jelent. Az egyik, hogy tudunk úgy működni, így, nagy méretekben is, hogy természetes számunkra az, hogy ne csak kivenni akarjunk, ne csak kirabolni vagy kizsákmányolni akarjunk, hanem beletenni. Hogy az egy természetes működésmódunk legyen, hogy beleteszek és beleteszek valamit, amit úgy egy az egyben nem fogok visszakapni, de hogy jól esik az embernek beletenni valamit a közösbe. Mégpedig azért, mert a közösből én magam is tudok részesülni. Tehát, hogy nem az a működés logikája, hogy mit és hogyan lehetne a legügyesebben csak kivenni és megúszni azt, hogy beteszünk, hanem hogy jól eső módon teszünk be azzal a természetességgel, hogyha szükség van, ki is tudunk majd venni. Sőt, adnak majd mások maguktól is nekünk. És a másik, ami nyilván kapcsolódik ehhez, hogy megvan az, annak a természetessége, hogy itt van az adok-kapoknak egy jó egyensúlya, és hogy létezik az, hogy valaki éppen jobban rászorul, a másik éppen tud adni, amit egyébként a Szentírás úgy mond, és ez pont a világjárványos időkben szinte minden nap eszembe jut. Erősek, hordozzátok a gyöngék terheit. A gyöngék gyöngeségeit. Hogyha bármelyikünk azt ítéli, és úgy ítéli meg valamilyen helyzetben, hogy egy másik emberhez képest nekem több van, vagy én erős vagyok, én meg tudok küzdeni, vagy hogy akkor érvényesen például a Szentírásnak ez a gyönyörű szellemisége, hogy az erős ne éljen vissza az erejével, hogy az erejét ne arra használja ki, vagy föl, hogy minél többet vegyen ki, hanem arra, hogy tegyen oda, ahol kevés van. A következő jegy és ismérv az így szól, hogy a jól működő társadalmakban bízhatunk a társas támogatás elérésében és lehetőségében. És bízhatunk abban, hogyha bajba kerülünk, van és lesz kihez fordulni. És ezért volt olyan megrendítő néhány napja vagy hete, ti is talán hallottátok ezt a hírt, hogy valaki beesett egy gödörbe, kiabált, hogy segítsenek rajtam, és kiderült, hogy ment arra valaki, és lefotózta, ahogy ott van a gödörben, és ez az illető másnap reggelre meghalt. Egy-egy ilyen esemény messze túlmutat önmaga drámáján. Ez nem csak annak az egyes embernek a drámája, hanem egy társadalomé. Mégpedig azért, mert egyszer csak úgy érezzük, és ha valakinek érző szíve van, és egy pillanat alatt beleképzelem magamat a gödörben lévő embernek a helyébe, hogy annak a félelme, annak a bizonytalansága, hogy tulajdonképpen eddig úgy éltem, vagy úgy éltünk, hogyha én egy gödörbe esek, és kiabálok, hogy segítség, segítség, és valaki észrevesz, hogy ugye föl sem merült, hogy ő nem fog segíteni. És egyszer csak, mikor azzal szembesülünk, hogy de az fölmerülhet, hogy én bajba vagyok, és kiabálok, és valaki hallja, és nem segít, hogy akkor az hogyan hat az élet minőségünkre? Hogyan hat a testi, lelki, szociális egészségünkre? Vagy hogyan hat arra a bizalomra, a bizalmunknak a minőségére, ami annyira fontos számunkra? A következő ismérv, a jól működő társadalmakat, jól működő és sokféle civil szervezet jellemzi. Miért is? Azért, mert az egyes ember nehézségei nem oldhatók meg az egyes ember által, mert mindig vannak a kornak is nehézségei, és vannak társadalmi problémák, és vannak globális nehézségek, ezért az egyes ember akármit is csinál egyes emberként, az összes nehézségét, problémáját egyes emberként nem tudja megoldani. Ezért mire van szükségünk? Hogy együtt is, közösségben és intézményi szinten is, és társas szinten is a saját felelősségünket meg tudjuk élni, és a saját felelősségünket ebben a társas világban cselekvő módon tudjuk kifejezni és érvényre juttatni. Vagyis ahhoz, hogy az ember a saját felelősségével jól tudjon bánni, és ne bújjon csak a személyes, egyedi életének a felelőssége korlátai közé, mondván, hogy én egyes emberként megtettem mindent. Mert az ember nem csak arra van hívva, hogy egyes emberként megtegyen mindent, mert hiszen nem csak egyes emberként élünk a Földön, hanem társas lényként. És mi a záloga annak, hogy a társadalmi felelősségünket is meg tudjuk élni? A civil szervezetek, főképpen és alapvetően a civil szervezetek is. A következő gondolat, hogy működik egy jól működő társadalom? Erős a társas önazonosság tudat. Tehát nem csak annak a tudata, önazonossága, hogy én, mint individum, ki vagyok és milyen vagyok, vagy milyen akarok lenni, és hogy akarom magamat megvalósítani, hanem a társas önazonosság tudat. És tulajdonképpen ennek egy csomó szép jele van, hogy milyen büszkék tudunk lenni arra, hogy keresztények vagyunk, a társas önazonosságunk, hogy katolikusok vagyunk, hogy az egyházközség tagjai vagyunk, hogy milyen jó, hogy az egyházon belül is vannak egyházi szervezetek, és oda tudunk tartozni, és ez örömmel tölt el bennünket, és érzéseket kelt bennünk, és megerősít minket. Tehát az erős társas önazonosság tudat, nem csak az erős individuális önazonosság tudatunk. Mi a hetedik jel és ismérv? Szolidaritás és egyenlőség. És ha már ez a kettő így együtt van, akkor érdemes arról egy picit szót váltani, hogy létezik olyan, hogy van szolidaritás egyenlőség nélkül. Például különböző csoportok lehetnek az érdekeik alapján szolidárisak egymással, anélkül, hogy az egyenlőség szempontja megjelenne a működésükben. És fordítva is lehetséges, hogy nagyon is valaki meggyőződésszerűen vallja az egyenlőséget, nem csak az egyes ember szintjén, a csoportok, közösségek, intézmények szintjén, a szónak jó értelmében, és közben egyáltalán nem szolidáris másokkal. Na azt mondja, hogy egyenlőség van, és mindenki csináljon, amit akar. Na, egyenlőség van, azt akkor, hogy ő bajban van, hát akkor oldja meg. Ne egyenlőség van, én bajban vagyok, akkor én is csak magamra számíthatok. Nem csak személyként, hanem csoportként, vagy közösségként, vagy intézményként. Tehát ez a kettő együtt, ha van fontos jele, világos, tiszta, égbemutató jele annak, hogy mikor működik jól, nem pusztán az egyes ember, hanem egy csoport, közösség, de főképpen intézmény, társadalom vagy egyház, szolidaritás és egyenlőség együtt. Nézzük a következőt. Ez a biztos munkahely, hogy bízhatok abban, hogy lesz munkám, és hogy mindenki, aki ott a munka világában ezzel összefüggésben a maga felelősségét fölismeri, fölismeri annak a felelősségét, hogy milyen nagy jelentősége van annak, és dicséret és tisztelet minden munkaadónak, minden munkáltatónak, aki ez alatt az több mint egy év alatt nagyra becsülte a munkavállalóját, és igyekezett sokszor erőn felül, nem is, hogy profiton felül, erőn felül, a munkavállalója mellett állva a munkahelyét megőrizni, tisztelet és becsület mindenkinek. És ehhez a szemponthoz tartozik az is, hogy nem csak a munkahely megőrzése, és, hanem a munkavállalónak, az embernek, mint munkavállalónak a megbecsülése. Hogy az ember nem egy csavar a gépezetben, aki majd jön egy másik, meg majd kicseréljük, hanem hogy ő egy személy munkavállalóként is. És megint csak tisztelet és becsület mindenkinek, minden olyan főnöknek, minden olyan munkáltatónak, aki a munkavállalót ember számba veszi. Mert nem csak a saját cégének a minőségi működéséhez járul hozzá, hanem ahhoz, hogy jól essék nekünk, nem csak abban a cégben, hanem abban a társadalomban lenni. A következő, és már éppen csak néhány van, összesen három, a jó vezetői vagy kormányzati működés. És hogyha itt csak két ismérvet emelhetnék ki, mit jelent ez, hogy jó, megfelelő kormányzati működés, vagy egyház vezetői működés? Két szempont. Az egyik, hogy nem a hatalom logikája alapján zajló kormányzati működés, és a másik pedig, hogy nem az önmagunk fönntartása, fönnmaradása logikája alapján történő működés, hanem ezzel szemben, ha egyetlen szót kellene kiragadnom, a közjó biztosítása alapján történő vezetői működés. Azután nézzük a tizediket, ez az utolsó előtti, hogy rengeteg kutatás szól arról, hogyha egy társadalom annak a jeleit és jegyeit akarja fölragyogtatni, hogy ott valami mélységesen emberi történik, mégpedig társas szinten, akkor ott nem túl nagyok a vagyoni különbségek. Hogy minél nagyobbak a vagyoni egyenlőtlenségek, annál inkább történik valami a társadalomban, és ennek egész pontos számai is ismertek egyébként, hogy amíg viszonylag kicsik a vagyoni különbségek, és persze sokszorosat jelent, de viszonylag kicsik, ott sokkal könnyebb szolidárisnak lenni, szolidaritásnak, az egyenlőségnek és a demokratikus szerkezetnek a megvalósítására törekedni. Mégpedig azért, mert akik mondjuk így, hogy ilyen értelemben a társadalom szegényebb rétegeiben vannak, számukra is sokkal inkább a szolidaritás, az egyenlőség és a demokratikus működésmód miatt lehetőség lesz az, hogy följebb jussanak, vagy tudhatják azt, hogy kapnak segítséget. És ezért, akik most így mondom, ebből a szempontból fölül vannak, a számukra sokkal inkább valamiféle lehetőség, valami ösztönző erő. De ha nagyok a vagyoni egyenlőtlenségek, az elmondhatatlan, hogy milyen sok területen ássa alá az emberi életnek a minőségét. De ha az egyenlőtlenségek nagyok, egyszer csak kialakul a társadalmon belül egy olyan működésmód, legalábbis ennek az esélye sokszorosává lesz, hogy akik így mondom fölül vannak, azok elkezdjenek félni azoktól, akik alul vannak. És a félelem, akkor húzzunk falakat, és akkor dróthálót és kerítés, legyenek őrök, és hát félhetünk azoktól, akik alul vannak. És fordítva is, akik pedig alul vannak, egyáltalán nem szolidárisak azokkal, akik fölül vannak, hanem nő az indulat, a harag, a dű, az elégedetlenség, a csalódottság, és nő a társadalmon belüli feszültség. Ezért a tizedik pont ez így szól, hogy ha valahogy érdemes működnünk, hogy az jel és jegye legyen annak, hogy itt olyan emberek alkotnak egy társadalmat, akik mélyen megértették, mit jelent az emberség, akkor ott például, ha ez egy egyházon belül történik, akkor elmondhatjuk, hogy ma nem könnyű a működésünk, mert egyszerre jellemzi az egyházunkat a kiszolgáltatottság és a kivételezettség. És a kiszolgáltatottság és a kivételezettségnek ez a nagyon sajátos világa most nagyon egyszerűen szólva sok kísértést jelent, nagyon sokat, hogy olyan döntéseket hozzunk, olyan kompromisszumokat kössünk, és úgy cselekedjünk, ami egyáltalán nem járul hozzá a közjóhoz. És akkor végül az utolsó szempont, hogy a jól működő társadalmakat az egyre halmozódó erkölcsi tőke is jellemzi. És az erkölcsi tőke az nem csak azt jelenti, hogy mondjuk kiállva ide a pap beszél arról, hogy mi volna helyes, hanem az erkölcsi tőkénk azáltal növekszik, hogy az a cselekvésmódunkban is megnyilatkozik. És amikor az erkölcsi tőkéje egy társadalomnak, vagy egy egyháznak növekszik, akkor visszatérhetek a sor elejére, akkor természetszerűen fog növekedni a közbizalom, általános bizalom és a társadalmi bizalom, és kialakul egy megfelelő jó működésmód nem csak az egyén szintjén, hanem a társadalom szintjén. És lenne most csak néhány záró mondatom. Mikor valami ilyesmiről beszélünk, akkor két dolgot gyaníthatunk. Az egyik, hogy azok, akik ezt most hallgatjátok, az egyik része már nagyon korán megunta, mert elég individuálisak vagyunk ahhoz, hogy ez ne érdekeljen bennünket, csak a saját jól létünk. A másik pedig, a másik nagy csoport, meg azok tartoznak, akik meg hihetetlenül érzékenyek erre a témára. És ez már is jól mutatja azt, hogy erről érdemes beszélni. És amikor Márk evangéliumának a végén arról van szó, hogy menjetek el az egész világra, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy kik mennek el az egész világra. Nem az nem mindegy most, hogy ki megy el az egész világra, és ki hirdeti az evangéliumot, hanem az sem mindegy, hogy kik mennek el az egész világra, és kik és hogyan hirdetik az evangéliumot, nem csak egyes emberként és személyként, hanem az egyház tagjaként, a társadalom sajátos jellemzőkkel bíró tagjaként. Záró mondat. Most a záró mondat meg így szól, hogy olyan szép a hitünk, bővített, többszörösen bővített, összetett mondatra lehet számítani, hogy olyan gyönyörű a hitünk, ahogy mondjuk, hogy látjátok, megbízhatatlan működés, hogy milyen gyönyörű az, ahogy a hitünkben sokszor szerepel ez, hogy meghalt, de föltámadt. Fölment a mennybe, de elküldte a Szent Lelket. Hogy valahogy mindig van a hitünknek ez a szépség, hogy ez is, az is, az is, ez is. Csak úgy szeretném befejezni ezt a beszédet, hogy Jézus fölment a mennybe, és ránk bízta a földet.